Ez itt az Anonim Vezetők Klubja. Egy podcast engineering és leadership témában.
Ja, most felvehetünk valakit, aki 40%-kal olcsóbb, mint a célunk, megsporolunk egy pénzt, csak ő meg még 4 hónap múlva meg elmegy, mert egyébként rájön, hogy rossz számot mondott, vagy a ott ülő mellette kollégájától, vagy jön egy jobb ajánlat mellett közben.
A mikrofonnál Fancy, Kispocok és Mefi.
Üdvözlök minden kedves hallgatót az AVK második évad második részének felvételéről. Mellettem ülnek, és most jobbra mutatok.
Fancy.
És most balra.
Mefi.
Azt. Teamwork. Ja, és én pedig a Kispocok vagyok.
Is the dream work?
Vannak helyesbítéseink?
Tökéletesek vagyunk, nincsenek helyesbítéseink.
Hát igen, ahhoz kellene, hogy hibázzunk, de...
Vagy legalábbis senki nem hívta fel rá a figyelmünket, hogy mit rontottunk el.
Nagyon jó. Akkor mindig tudod, duplán kell csekkolni, hogy kimente az előző epizód.
Én ugye általában tehát a vágás közben megjelenésett egy olyan átlag 4-szer végig szoktam hallgatni a részt, úgyhogy egy picit már mindig azért a saját hangunktól, különösen a sajátomtól van egy kevésbé pozitív érzésem, és általában föl szokott tűnni, hogyha valamit helyesbíteni kell, de most nem emlékszem, és kedves hallgatóink sem jeleztek semmit. Úgyhogy,
Én is idefele meghallgattam önmagunkat, és minden jó volt, tehát hogy meg kell erősítsem, jó volt.
Viszont kaptunk témákat a Twitteren, aminek nagyon örülünk, és köszönjük szépen, és továbbra is nagyon nagy szeretettel várjuk a témaötleteket tőletek, mert szívesen engedzselődünk.
Jó, felvezetem a mai topikot. A fizetésekről fogunk beszélgetni.
A mi fizetésünkről?
A tiédről.
Mindenkinek a fizetéséről.
Amúgy igen, az lehet, hogy kicsit megvezető így a cím, mert amiről beszéltünk, hogy nem a számokról fogunk konkrétan beszélni, mert az nem a mi tisztségünk talán megítélni. Maximum 1-2 számot, mert azért van lehetőségünk 1-2-re, de igen, ez jó.
De a fizukról fogunk beszélgetni alapvetően.
Minden a fizetésekről, meg a bérezésről.
Kezdjünk bele, mert alapvetően nem szoktunk a fizukról beszélni Magyarország 2023, és... Engem az érdekelne, hogy miért tau téma ez. Na, engem is szokott így kellemetlenül érinteni, hogy most akkor ezt szabad felhozni, vagy akkor milyen viszonyban vagyunk, meg munkahelyen kívül, meg most akkor ez nekem mit jelent. Kicsit utána is olvastam pont, mielőtt erre a témára megérkeztünk, hogy hogyan is lett ez egy ilyen teljesen mindenki számára mondjuk transzparens dolog Amerikában, hogy mennyiek az executive fizetések. De kezdjük ott, hogy ti hogy érzitek magatokat, amikor ilyen témájú kérdés merül fel, hogy és te Kispocok, mennyit keresel? Vagy te, Mefi?
Szerintem ez tök érdekes, mert ugye ezek a kérdések általában nem a céges környezetbe jönnek hozzám elsődlegesen, tehát egy ilyen baráti körben, és akkor ott más az én szempontrendszerem, vagy hogy mit szabad mondani, meg mit nem, az egy picit más. Persze Magyarországon tendenciálisan egyébként a legtöbb, vagy hát amiket én láttam szerződéseket, abban benne van fogalmazva, hogy ebből erről nem szabad beszélni, erről nem, meg a levegőben van a nem illik beszélni. És hát én sosem beszélnék fizetésről emiatt. De hogy mondjuk egy baráti sörözésben azért felcsattannak, amikor beül két ember egy kocsmába, és azért jönnek a számok, és lehet beszélgetni róla, meg lehet gondolkozni. De hogy valamiért szerintem tabú, de hogy így most így oda is visszavezettem, hogy lehet, hogy ez az én családomra lesz igaz, de aztán gondolom, hogy azért sokan fogtok rezonálni vele. Tehát amikor egy családi beszélgetés van, ott is ezek egyébként egy tabu témák, tehát hogy effektív ott nem kéne tabu lenni, mert nem tudom, szeretjük egymást, érted, ismerjük egymást, egymásra számíthatunk bármikor. De hogy erről mi családunkban, vagy az én családomban valamiért hát ez egy ilyen, itt egy tabu.
Hát szerintem két dolog is van itt. Az egyik ugye az a konkrét szám, amikor megkezdjük, hogy na, és akkor te most már mennyit keresel ott abban a nagy internetes vállalkozásban, meg van az a része is, amikor te, mint munkavállaló, a vezetőddel beszélned kell arról, hogy akkor most mizu a te fizuddal. És nekem ott egyébként két ilyen nagyon szélsőséges élményem is van. Az egyik az első munkahelyem, ahol megállapodtunk egy összegben, amit egyetlen egyszer sem sikerült a nagyjából 80 napos ott eltöltött időm alatt, fiatal voltam és kellett a pénz, végülis azért ment el a végén, de hogy egyszer sem sikerült a pontosan megállapodott összeget megkapni, és hát ott nyilván egy olyan rendszer volt, hogy egy borítékban kapta meg az ember a kis fizetését, onnan indul a magyar embernek a pályafutása, és ott az a fajta nagyon sose láttam ilyet, sose akarok többet ilyet látni, és remélem már nincsen a világban, de hogy ott még az a fajta módszer volt, ahol odajött a vezető, és elővette a pénztárcáját, és így a kötek 20 000-esekből leszámolta, hogy akkor ez a tiéd, oda ment a másik emberhez, neki is leszámolta. És nekem konkrétan az volt, hogy az első fizunapnál, ez ugye, tehát ez literali az első ilyen igazi egy hónapos folyamatos munkaviszonyból származó fizetésem volt, és ott leszámolta az összeget az asztalnál, és kevesebb volt 20 000 forinttal. És akkor ugye utána bementem a kis irodába, hogy bocs, mondom, hogy csak nem akartam ott mindenki előtt, hogy 20 000 forinttal kevesebb volt. És akkor, hogy nem, hát ennyibe állapodtunk meg. Hát, mondom, nem. Biztos, hogy nem, mert tudod, nekem ez az első fizetésem, most sok először, nem tudom, albéletet fizetni, meg rezsit, úgyhogy így az én hide, hogy ezt egy kicsit jobban tudom, hogy miben állapodtunk meg. És akkor kiderült, hogy az volt a félreértés oka, hogy hát ja, ők a próbaidő alatt mindig kevesebbet adnak.
De erről nem szólt senki.
És akkor ugye alapból nagyon tök kellemetlen volt bemenni, hogy Jézusom, most akkor itt én vagyok itt az ingyené. Tehát nekem mindig van egy ilyen érzésem, még most is már sok év távlatából, hogy mintha jelennék egy ilyen, nem tudom, egy ilyen szunyog, vagy egy ilyen kullancs a cégen, aki leszívnám a drága kis pénzüket, holott ugye egyáltalán nem ez van, és amúgy tudom tudatos szinten. Szóval ez az egyik vége, ahonnan vannak tapasztalataim. A másik véglet az meg az, hogy volt olyan munkahelyem, ahol a saját csapatunkban a teljesen transzparens bérig eljutottunk, úgyhogy az én beosztottjaim is tudták az én fizetésemet, és ők egymás fizetését is tudták, és az meg egy nagyon-nagyon-nagyon másik dimenzió, és szerintem ott volt az, ahol először tapasztaltam azt, hogy abszolút nem volt tabú téma a fizu, tehát hogy mindenki képbe volt, hogy a cégnek a rendszere milyen, és hogy működik, és hogyan van lehetőségünk bérezésről beszélgetni, és mivel egymásnak a fizetéseit láttuk, ezért semmi olyan éle nem volt az egész dolognak, hogy tudod, amikor az egyik kicsit késve érkezik mindig a meetingre, és akkor már nézed, hogy na biztos még kétszer ennyit is keres, ezt pontosan is érkezik, mert semmi ilyesmi. Úgyhogy nekem ez a két véglet volt, de ez a tabu téma érzés, ez mai napig megvan, és egyébként én, mint vezető, mindig nagyon-nagyon próbálok rá figyelni, hogyha bárkinek a fizujáról beszélünk, akkor próbáljam én vinni a témát, leírjam utána, amit megbeszéltünk, mert a saját élményeim hajtanak, hogy nehogy az legyen, hogy bemész egy meetingre, ott a főnököt mondott valami számot, kijössz, már elfelejtetted, azt akkor vársz egy hónapot, hogy majd kiderüljön. Úgyhogy ja, és azt nem tudom, hogy miért lehet ez a tabu érzés, meg nem tudom, hogy mennyire játszik ebbe bele a kóros magyarság tudatunk. Van egy kicsit egy olyan érzésem, hogy valószínűleg egy picit belejátszik ez az egész magyar mély életérzés, hogy mi azért itt nem szeretünk ilyen dolgokról még azzal se beszélni, akivel kell.
Nagyon Fancy, érdekes, hogy pont az jutott eszembe, hogy milyen, amikor, ugye van ez a tipikus ilyen SZTK-s beszélgetés, hogy hát nekem egy sérvem van, hát nekem meg nincs lábam, és akkor így egymásra tesznek az emberek, akik megjelennek. És van ugyanígy a fizetéseknél is, hogy én még annyit se keresek, én még annyit se. És van ugyanez, amikor a másik irányba csináljuk ezt, hogy nekem már ennyi a fizetésem, de nálunk van csocsóasztal, nálunk meg kávé.
Licit.
Igen.
És meg hogy, bónusz.
Meg bónusz, és hogy milyen érdekes, hogy mindkét irányba ugyanúgy licitálgatunk egymásra, mikor lehetne egy ilyen megelégedettség, hogy mindenki pont ott van, ahol lennie kell. De persze ilyen lények vagyunk, és állandóan bennünk van a versengés.
Hát és ugye itt az megint bejön, ez talán annyira nem magyar jelenség, de ha valahol, akkor mondjuk Magyarországon pont nagyon, pláne mostában nagyon tapasztalható ugye a társadalmi rétegeknek a nagyon nagy távolodása egymástól, és azért biztos nektek is volt már, azért versenyszakmában dolgozunk, biztos nektek is volt már olyan élményetek baráti körben, családi körben, ahol valaki mondjuk nem tudom fellenegyede akkora fizetésből futtat el, próbál eltartani egy kb. Ugyanakkora háztartást, és akkor ott ugye megint mindig kicsit azt szokott lenni, hogy hát talán mi a nem tudom menő pesti informatikus fizuval, a nem tudom nyíregyházi haveroknál, rokonoknál ne kezdjünk el beszélgetni arról, hogy akkor mi a megélhetési probléma, meg hogy most azért mentünk el, mert a másik külföldi cég az meg nem tudom, kettőben még annál is többet ad. Ezek azért nehezítik szerintem ezt az egész témát.
Most egy pár cég elkezdett csinálni, én azt láttam, és csapjatok le, ha csapongok, hogy Amerikán belül is ahhoz képes lövik be a fizetésedet, hogy hol élsz. És mondjuk ugyanazért a melóért San Franciscóban sokkal nagyobb összeget kaphatsz, mert sokkal drágább is az élet, meg az albérlet, meg a kaja, meg a minden, mint amennyit mondjuk Nebraska közepén kaphatsz ugyanazért a melóért. És akkor innentől kezdve már tényleg megvan az a szabadsága az embernek, hogy hogy annak a tudatában válassza ki, hogy hol és hogyan szeretne dolgozni, hogy ezek a restraintek már ki vannak számolva. Ami szerintem egy tök jó dolog is, és a transzparencia szerintem azért előremutató hosszú távon, mert akkor lehet egy kialakított út, hogy figyú, hogyha ezt csinálod, és ilyen hosszan csinálod, és ennyire lehet számítani rád, és ennyire vagy látható, akkor ez az, ahova elmehetsz. Az a feltételezésem, hogy ennek az egésznek a hátterében az van, hogyha nincs kvázi egy fair rendszer a fizetések mögött, akkor hogyha én uram bátyámozok a nem tudom kivel, a Józsival, aki egyébként uram bátyámozik a Rolival, akkor az én fizetésem ez látszódni fog.
És még uram bátyámozni sem kell feltétlenül amúgy, mert...
Tohányzás.
Meg még csak az se, az egyszerűen annyi, ezt nagyon sok embernél láttam, hogy amikor egy állásinterjún vagy, és a saját fizetésedről alkudozol, az egy ugyanolyan alkudozási képesség, mint bármi más, és vannak egyébként nagyon jó szakemberek, akik ebben kevésbé erősek, és ők hamarabb fognak valószínűleg egy alacsonyabb összegnél már beelbilleni, hogy akkor elégedettek, és vannak olyanok, akik meg nagyon agresszívan tudnak egy jól sikerült állásinterjú után egy versenyszakmában érvelni, és ugye a transzparencia ezen segít, hogyha igazából vannak ilyen, nem tudom, keretek, rendszerek, valamennyire ez transzparens, akkor tudod, hogy nem lesz az, hogy a melletted ülő egyébként azonos adottságú, ugyanolyan lokáción dolgozó ember azért kap 30%-kal többet, mert ő kettővel még szemtelenebb volt a recruiteren, amikor mentünk, és ugye minden egyéb, tehát én ezért szeretem nagyon egyébként a transzparens bérezést, mint olyat, ahol szerintem egy idő után minden cégnek jó eljutnia, mert az kizárja ezt a fajta ilyen a mutizás gondolatát, az urambátyámozásét, azt, hogy valaki jobban tud érvelni, vagy alkudozni, vagy bármi hasonló, és az szerintem előremutató.
Historikusan van ehhez szerintem egy olyan adalék, hogy régen ez egy ilyen tipjátszma volt, hogyha elment valaki egy állásinterjúra, milyen pénzt lehetett ott kérni, és szerintem az semmilyen szinte nem volt jó, de hogy tényleg az van, hogyha jó tippeltél, fölvettek, ha nem tippeltél, jó, nem vettek föl. Tehát, hogy innen indulunk szerintem, és ma már rengeteg szerintem eszköz van, amit te is mondtál, hogy akár nagyobb cégek publikussá teszik ezt, akár nem tudom, kimutatások vagy cégek gyűjtik ezeket mind adatpontokat, és akár árulják, akár publikusan elérhetővé teszik.
Állami szektorban sok pozícionál amúgy is kötelező, mert ugye
központokban meghatározva. Mert hogy ott meg hogy végzettséghez kötötti bérezés is van, tehát hogy ezek mind olyanok, amik transzparenciát növelnek.
Egyébként nem ettünk, de amúgy
az... állami szektorra csak egy pillanatra felnevettem, hogy mi az, ami transzparens benne, meg mi az, ami...
És most nem arra gondolok, hogy az országgyűlési képviselő, de van mondjuk ismerősöm, aki geológusként dolgozott a Földtani Intézetben, és ott a geológusoknak, amit Kispocok úr mond, egy ilyen tudás és évek alapján meghatározott, és az egy olyan táblázat, ami törvény által van, vagy valami rendelet által van meghatározva, és ott nem kell bérekről beszélni, mert tudod, hogy itt vagy, ide fogsz jutni. Szerintem egyébként valószínűleg a legtöbb helyen a tanároknak is a bére, azt gondolom, hogy ilyen valamennyire központilag van ott kimatekozva, nyilván, hogyha valami alapítványi iskola, meg egyébek, az egy másik sztori, de a állami
hát
rendszer.
Az állami rendszer, ugye igen. Pont az, hogy ez nem versenyszféra, ott előre meghatározott bérsávok vannak, ahol a legjobb képességük szerintem a tudáshoz próbálják, vagy az eltöltött évekhez próbálják megfeleltetni az adott embert, és akkor így mennek egy bérsáv mentén. Viszont nézzük meg azt, hogy a csapaton belül, vagy egy csapatban hogyan beszélgethetünk fizetésről.
Hogyan közelítsük a dolgot, mint vezető akár.
Én abból indulnék ki, hogy akkor szögezzük le, hogy mind a hárman azon a véleményen vagyunk, hogy jobb beszélni a fizetésekről, meg talán egészségesebb beszélni a fizetésekről, mint nem beszélni róluk, és kerülgetni a témát egy csapaton belül. És jobb esetben, javítsatok ki, hogyha tévedek, a csapatvezetőknek azért tudnia kell, hogy az embereik hol vannak a fizetési táblában, mert a vezetőnek kell annak lennie, aki majd javasolja, hogy Pistike kapjon egy fizetésemelést, vagy stagnáljon, mert ilyen-olyan teljesítménye volt.
Meg ugye kell legyen egy ember, aki a bérfeszültség problémát megoldja így day one, tehát azzal, hogy nem veszünk föl mondjuk valakit kétszer akkoráért, vagy valamilyen kompenziáció hagyjusson a másiknak. Nyilván ezek szuper ritka dolgok, vagy nem tudom, meg Twitteren is ritkán látom azt, hogy látok rá példát, hogy valakinek emelkedik a fizúja, mert egy újonnan belépő ember magasabb vagy jobb alkuval tudod belépni a céghez. Szóval szerintem ezek vannak, és szerintem is kell az, hogy transzparens legyen valamilyen szinten, és akkor majd egy kicsit később érinteni fogjuk, hogy tök jó, hogyha vannak ezek guide, vannak ehhez guide-ok, mondjuk ennek a vezetőnek tudja, hogy nagyjából hol kezdődik a fizetés, meg hol van a teteje, és hogy adjak nektek egy ilyen egy sztorit, hogy volt olyan interjúztattunk, kerestünk embert, jött egy tök tehetséges srác, és tudod, rossz számot mondott, de úgy mondott rossz számot, hogy lefelelt, tehát hogy egy kevesebbet, tehát egy volt a fejünkben egy átlag, hogy mennyit tudunk adni ezért a pozícióért, és amit olyan 40%-kal lejjebb itt nyomott, és mi tökre tudtunk adni, és ez egy tök jó szitu, tehát hogy és akkor nyilván itt tudod, a kis KKV lehet, hogy saját hasznán gondolkozik, de hogy mi meg tudtunk azon gondolkodni, hogy előrébb tudtunk azzal, vagy szerintem gondolatban előrébb voltunk abban, hogy ja, most felvettünk valakit, aki 40%-kal olcsóbb, mint a célunk, megsporulunk egy pénzt, csak ő meg mondjuk 4 hónap múlva meg elmegy, mert egyébként rájön, hogy rossz számot mondott, vagy a ott ülő mellette kollégájától, vagy jön egy jobb ajánlat mellett közben. Szóval hogy ebben a szitúban azt tudtuk csinálni, hogy megemeltük neki arra az átlagra, amit mi egyébként szerettünk volna adni, és akkor így tudod, egy ilyen öröm nagy hála, meg tudod, ez egy ilyen, ez egy már jó milyen, sztori, milyen jó sztori, meg milyen jó experience egy belépő embernek, hogy wow.
Én nekem két szempontom van ehhez az egészhez. Az egyik az az, hogy szerintem ez egy ilyen higiéniás kérdés olyan értelemben, hogy érted, pénzből élünk, tehát hogy ez van mindenkinek egy szükséglete, hogy kapjon fizetést, és ilyen szempontból ez egy olyan dolog, amiről idézőjelben nem is kéne beszélni, mert ugye a legideálisabb világban az lenne, hogy kapsz egy fair, egyébként versenyképes fizetést. A versenyképes szót azt tudom, hogy széthasználtuk. Itt egy kikacsintás a kevésbé ügyes HR-esek irányában, akik ebben valószínűleg nagy munkával szerepeltek. Ugye itt annyi vagy most már ez a versenyképes fizetés inkább egy ilyen bullshit kifejezés.
Hát az azt jelenti, hogy kapsz fizetést.
Hát de igen, nem de hogy ugye azt, hogy ha szó eredeti...
Van.
Igen, de hogy ha
fiatalos
szó...
a csapat.
Családias.
Van ingyen kávé naponta egyszer. De hogy ugye ha a szó eredeti jelentését nézzük, akkor ugye ez valami olyasmit jelentene, hogyha ezért a szakmáért nagyjából 5 pucukát lehet keresni, akkor 5 pucukát biztos nálunk is megfogsz, és nem lesz az, hogy egyébként nem más cég az. Tehát, hogy versenyben van, ami ajánlatunk a többi más céggel, mert ugye nyilván versenyszférában ez fontos is, de hogy ezt a kifejezést már nem így használjuk, meg ez már inkább egy bullshit dolog, de hogy az ideális az lenne, ha nem is kéne erről beszélni, hanem kapnál egy tök jó fizut, azt évente egyszer mindig automatikusan felülvizsgálják, és kapnál egy notification-t, hogy ennyivel lett több a fizetésed. Nyilván nem ez van, meg ezt nem lehet azért sajnos minden esetben elérni, bár vannak olyan cégek, ahol ez a modell. De hogy a másik, ami nekem ilyen megközelítés, hogy én erre szeretek úgy gondolni, hogy ez biznisz, tehát hogy te a cégnek adod a tudásodat, meg a munkaidődet, általában napi 8 órában, a cég tudja, hogy neki ez a tudás, ez a munkaerő, ez a munkaidő, ez mennyit ér meg, és a kettő között meg kell állapodni, ahol mindenki boldog, mert te tudod, hogy mennyire akarod odaadni az idődet, meg a tudásodat, a cég tudja, hogy mennyit akar ezen fizetni, és ideális esetben van ennek egy közös metszete, ahol találkoznak a dolgok. Ha nem, az egy másik sztori, ott ugye lehet olyan, hogy a cég nem tudja egyébként, hogy mennyit ér az a szakma, vagy az adott ember nem tudja, olyan is szokott lenni. De hogy alapvetően én akárhányszor fizúról beszélgetek emberekkel, én mindig el szoktam nekik mondani, hogy mivel ugye nekem is van ez a tabu érzet, hogy nyugodtan próbáljuk ezt kikapcsolni, te mondd el azt az összeget, amiért te elégedetlennél, és nem kéne azon izgulnom nekem, mint vezető, hogy te az első, nem tudom, LinkedIn-es megkeresés után a jó ajánlat miatt le fogsz kocsolni, mert tudom, hogy pénzből élünk, mindenkinek van fundamentálja, lakáshitele, gyereke, autója, háza, céljai, tervei, akármilyen. Én meg megpróbálom elintézni, hogyha ez belefér a cégnek a kereteibe, akkor te azt az összeget meg tud kapni. És a komolyabb beszélgetések akkor jönnek, amikor nem egyezik a kettő, mert olyan is szokott szerintem lenni. Úgyhogy nekem ez a kettő, az egyik, hogy szerintem ez egy ilyen alapszükségleti kérdés, tehát a Maslow piramisban viszonylag nagyon alacsony helyet foglal el, ezért így kell rátekinteni. A másik meg az, hogy ez biznisz, tehát hogy a nap végén itt nem érzelmek vannak, hanem kereslet, kínálat, számok, és meg kell állapodnunk, úgyhogy mindenki örüljön, mert nem úgy meg senkinek nem lesz jó, ha valaki nem boldog.
Igen. Onnan indultunk ki, hogy ugye a csapatban hogyan lehet ezt a transzparenciát erősíteni. Szerintem akkor szoktak, vagy hát tapasztalatom szerint, akkor szoktak ilyen nagy titkolózások, meg mismásolások lenni, amikor nem úgy állapítják meg kinek milyen fizetését, hogy milyen hozzáadott értéke van, hanem úgy állapítják meg, hogy jó, hát a Lacika az már itt van 5 éve, úgyhogy azért már csak kéne adni neki egy kis emelést. Az teljesen mindegy, hogy a Lacika 5 éve stagnál az őszintjén, nem fejlődött, nem up-to-date a technológiákban, vagy éppen az aktuális szakmai tudását nem fejleszti, és közben elmennek mellette mentálisan az új kollégák, vagy a régi kollégák is, és nyilván van a lojalitásnak egy hatalmas értéke bármelyik cég életében, de ez nem szabad, hogy elbillenjen abba az irányba, hogy nem azt finanszírozzuk, hogy az embereink egyre jobbak, és egyre fejlődőképesebbek, és egyre nagyobb value-t nyújtóak tudjanak lenni a szervezetnek, hanem csak azt mondjuk, hogy hát a Lacika itt van már 5 éve, adjunk már neki egy kis pénzt, hát már na. És ezért, hogyha a csapatodban tudod, hogy ki miért kap annyi pénzt, akkor szerintem sokkal könnyebb megadni azt a biztonságot, hogy ez nem tabu téma, mert bárki oda jön hozzád, hogy hát az Erzsike az 20%-kal többet kap, mint én, ez nem igazság, az Erzsike az múlt héten jött, és mi ez az élet, és akkor te, mint vezető, biztos lehetsz abban, hogy nem azt mondod neki, hogy jaj, hát az Erzsikének el kell tartani a két gyereket, mert annak semmi köze a munkához, hanem azt mondod, hogy azért, mert az Erzsikének az a szakmai tudása megvan, ami hiányzott a csapatból, és nagyon nehéz olyan embert találni, aki azt tudja nyújtani, mint az Erzsike, és ezért ő 20%-kal többet kap, mint te.
Szerintem az nagyon fontos amúgy, hogy te, mint munkavállaló, a te legértékesebb ilyen, nem tudom, asszeted, az az, hogy a te karriered hogyan alakul, meg a te szakmai előmeneteled, meg a bármi egyebed, tehát te ezt rakod a játékba, a cégnek, meg ugye ezt még el szokták mondani, hogy a legértékesebb dolga az igazából mindig az ott dolgozó emberek, és akik azt a tudást együtt összerakják, és ugye, amit mondtál, tök jó példa, hogy ez mindkét irányba tud rossz lenni, az is tud rossz lenni, amikor valaki már ott van tök régóta, de egyszerűen nem értékelik ezt a fajta tudást, lojalitást, bármi egyebet, és közben meg az van, hogy aki bárki bejön ugyanazzal a tudással, az meg megkapja nagyobbat, mert ő kialkutta az interjún. És egyébként én olyat is nagyon sokszor láttam interjú helyzetekben, hogy jönnek emberek, akik hát én itt dolgozok, mint a 8 éve ennél a cégnél, itt van egy ilyen nagyon bonyolult dolog, amit én nagyon megértettem a 8 év alatt, ezt egyébként senki más nem tudja a piacon, mert ez a cégnek a dolga, és emiatt nekem amúgy egy nagyon nagy zsákpénz a cég, de amúgy ez a tudás, ez abban a pillanatban, hogy kilépek a cégből, ennek a fele értéktelen, a másik fele meg nem ér annyit, amit az nagyon sok zsákpénz, de én ugye váltanék, és egyébként azt a sok zsákpénzt meg akarom keresni, és azért de volt már olyan interjú helyzetem, ahol tényleg a range-nek a tetejének a kétszeresét kérte az ember, és akkor elmondta, hogy hát ő ott van 11 éve a mostani cégénél, ott ő egy ilyen nagyon nagy király, és én meg elmondta neki, hogy értem, de ha ide bejössz, akkor te itt nem egy nagyon nagy király leszel, hanem egy pontosan ugyanolyan munkavállaló, mint a többiek, akiket imádni szeretni fogunk, de hogy ezt az összeget erre nem tudjuk neked odaadni. És szerintem mindkettőnél így tökre fontos figyelni, vezetőként, meg munkavállalóként is, hogy vezetőként azért, mert ugye ez a legértékesebb kincse a cégnek, a te saját dolgod miatt, meg azért, mert saját karrieredet veszélyeztet, hogyha berendezkedsz egy nagy fizóhoz, aztán azt máshol nem tudják megadni.
Ennél csak egy rosszabb van, és ez nem feltétlenül, vagy lehet, hogy feltétlenül, ami interestingban van meg, de én mostanság több olyan sztorit is hallottam, hogy nagyon régóta ott vagyok egy cégnél, és mindent megcsinálok, amit kérnek tőlem, de a fizetésem az nem nő. És monopól helyzetben érzik magukat a cégek, hogy amúgy is most leépítések vannak, meg mindenkit elküldenek, meg most hova mennének, meg mit tudom én. Azt szeretném mindenkinek innen üzenni, hogyha te felelős vagy a saját életedért, és szeretnéd, hogy monetárisan jobban megbecsüljenek, akkor nagyon nyugodtan kezdjen jelentkezni helyekre. Ez nem egy házasság, hogy kikacsintasz belőle, és akkor ez már válók, hanem ez egy biznisz. És szerintem ez Magyarországon hatványozottan igaz, hogy nem arra vagyunk nevelve generációsan, hogy elmenjünk csak úgy interjúzgatni, meg megnézzük, hogy mik a lehetőségeink, hanem inkább az, hogy örül, hogy van egy helyed, és akkor inkább nem menj sehova. Én szeretnék bátorítani mindenkit, hogy nyugodtan menjetek és nézelődjetek, mert lehet, hogy találtok egy olyan helyet, ahol sokkal többet adnak, vagy lehet, hogy találtok egy olyan helyet, ahol sokkal jobban fogjátok érezni magatokat.
mindenkit szeretnénk bátorítani, kiéve a csapatainkban dolgozó embereket, ők légy, ne menjenek. Másfa. De egyébként nem, olyan szabad mondani, olyan egyetértek veled, Fenszi, hogy pont az a lényeg, hogy én azért szeretnék nyugodt lenni, mert tudom, hogy az a cég, ahol dolgozom, próbálja lehetőleg jobban intézni ezt az egész témát, és emiatt én nyugodtan alatok, mint vezető, mert tudom, hogy nem tudják könnyen elvinni az embereimet egy-egyen nagyobb fizuval, mert tényleg versenyképes a fizetés, és nyilván akkor kezdődnek a bajok, hogyha ezt a cég nem látja, nem érti, nem ismeri be akármi.
Meg hogyha ki van mondva konkrétan, hogy lehet, hogy nem akkora nagyok a fizetések, vagy ebben az industriban lehetnek nagyobbak a fizetések, de adunk valami extrát, ami mindenkinek van annyira fontos, aki ott dolgozik, hogy akarjon ott maradni, és nem a X összegű fizetés az, ami ott adja az embereket, hanem mondjuk az, hogy olyan szabadságuk van a munkájukban, amit máshol nem kaphatnak meg.
Vagy nem olyan feszes a munkaidő.
Rugalmas, igen.
Vagy nagyon rugalmas a munkaidő, vagy szuper a társaság, és szinte egy baráti társaság.
És a fejlődésen biztosított az adott helyen.
Igen, igen. És az fontos látni szerintem ebben az egész beszélgetésben, hogy ugye a pénz az egy ilyen általános eszköz arra, hogy felmérjük, hogy ki hol van a táplálékláncban, de hogy ez azért nem minden, és hogy szívesen beszélgetünk a pénzről, de vannak olyan dolgok, amiket egy cég tud adni, amik túlmutatnak az összegen.
Csak egy baseline-t hadd húzzak, mert hogy kell egy baseline, ami alatt viszont nem, tehát hogy nem értékes az, hogy nem tudom, van sör a hűtőben, mert hogy ez egy jó dolog, de amíg a bérminimum alatt vagyok, persze, akkor nem az ad majd pluszot, hanem tényleg az, hogy a hó végén kapok-e plusz 10 000 forintot, mert hogy azzal együtt tudom csak kifizetni a számlát. De hogyha megvan az a tényleg létminimum, ami kell, tehát hogy belősz magadnak egy életszínvonalat, és azzal megvagy, és azon felül meg akkor jönnek ezek a hozzáadott dolgok, és a tanulás részét még egyszer ki akarom egy picit máshogy hangsúlyozni, hogy szerintem tehát egy pályakezdő ember 20x évesen elkezd valahol dolgozni, van valamilyen fizetése, nyilván nem világklasszis fizetése van akkor, nyilván a tapasztalat híja miatt, viszont hogyha ő mondjuk egy jó helyen tud kezdeni, nem pozícióban, hanem jó helyen munkahelyet talál, ahol ő fel tudja építeni, vagy hát hogy egy ilyen hosszú távon látszik, hogy ő mit tud majd ezzel megtanulni, milyen képességeket szerez, azzal szerintem tök jó belövi azt, hogy ő hova fog elérni x év múlva, és akkor itt lehet, hogy van egy feláldozott haszon az elején, de hát itt pont az, hogy a return of investment meg később fog jönni, tehát hogy...
És szerintem az is nagyon fontos, hogy most nyilván a fizulról beszélünk, szóval nem kell ebben nagyon elmélyedni, meg nem kell ilyen nem tudom, filozófiai, meg ilyen mindenféle életcél megtalálási dolgokban átváltani, de hogy szerintem van olyan jelenség is, hogy az élethelyzeted, vagy mondjuk a korod, az nagyban meghatározza, hogy neked mi a legfontosabb szempont egy cégnél. Uh-huh. És szerintem fiatalon lehet, hogy tökre pályakezdőként tökre be tudod vállalni, hogy nem fogsz nagyon sok pénzt keresni, de óriási tudást meg tapasztalatot szerzel gyakorlatilag minden percben. Egy picivel tovább ezen a pályakezdős, de még a fiatal vonalon maradva, valószínűleg akkor vagy úgy, hogy most igazából belefér, hogy akár 14 órázni is kell, keményebben megtolni a dolgot, viszont nagyobb lesz a bónusz, több lesz a fizu, és akkor nem tudom, félreteszek pénzt, most alapvetően úgy is az van, hogy nem tudom, nem az van, hogy 3 fős családot kell eltartani, akkor majd később lesz pénzem ingatlanra, akármi egyébre. Míg mondjuk azt is el tudom képzelni, hogy valaki 50 éves korában nem biztos, hogy egyébként ott akarja teljesen ki élni az életét, hogy van egy ilyen nagyon, nem tudom, 10 órás munkaideje, amiben ilyen 100%-ban ott van, hanem keres valamit, ami lehet, hogy nem fog annyit fizetni, mint mit tudom én, 5 éve a másik cég, de cserébe több időt tud a családjával lenni, nem feszül annyira a munkán, amikor letette a laptopot a nap végén, tehát hogy szerintem ezek is fontos dolgok, de nyilván itt most mi most így a fizu mentén vagyunk, és szerintem ez amúgy egy jó szegvés a kövi témára, meg már kicsit körbe is táncolgattuk, ami meg ugye valami olyasmi, hogy igazából mi határozza meg a fizetést, azon túl, hogy most próbáljunk ne abba gondolkodni, hogy mindenki tudna még ilyen rossz példákat az ismert magyarországi nem feltétlen jó vezetői kultúrából, meg az egyébek, de hogy most tényleg egy ilyen értelmesen kialakított cégben, kultúrában, világban, ott mik azok a dolgok, amik meghatározzák azt, hogy akkor tulajdonképpen te mennyit fogsz keresni, valamennyire most nyilván ilyen szakma független, tehát inkább ilyen szakma, vezető szakmailag, hogy mi vezeti ezt.
Hagyd lőjem le az elsőt, amit már lelőttünk, de hogy még egyszer az, hogy milyen alkuképes vagy. Tehát ez innen szerintem, innen indulunk, de egyébként meg egy cégen belülről nézve, hogy mi az, ami alapján mi gondoljuk, hogy mennyit fizetünk, az már azért lehetne rendszerezett. Tehát, hogy amit szintén körbejártunk, hogy van egy cégen belüli bérsáv, tehát az adott pozícióra pikkelek egy junior szoftverfejlesztői pozícióra, van egy ilyen kezdő fizetésünk, és van egy ilyen maximumunk, amit tudunk adni, mert a fölött, hát hogyha nem vagyunk jó cég, akkor azt mondjuk, hogy nem nyertél, hanem meg az, hogy ez a max, amit tudunk adni, és tudjuk kommunikálni, akkor még ott lehet alkudozni, de hogy szerintem ez az egyik ilyen baseline-ja egy cégnek. A másik az, hogy valamilyen tudás alapon is kell lesz, tehát hogy valaki belépett valahogy a cégbe, azt mondtuk, hogy az interjú alatt mi elhisszük, hogy ennyit ér, az ő munkája benn van, viszont utána hosszú távon szerintem meg kell nézni, hogy neki milyen, nem tudom, hard skill-jei, meg soft skill-jei vannak, ami alapján mi majd mérlegeljük őt. Tehát, hogy mit tudom, most egy ilyen másik példa, el tud-e vinni ez az ember egy projektet, egy, mint ilyen 10 fős projektet a hátán. Tehát, hogyha ha igen, akkor lehet, hogy ez egy értékesebb ember, hiszen gyakorlatilag pénzt generál a cég, vagy pénzt csinál a cégnek, megéri nekem akár többet fizetni. És szerintem ebben ez egy ilyen jó kis ilyen, hát egy jó matrix, amivel így ki kell legúzni, hogy ki hol van, ki hol nem teljesít, hol jól, és akkor a végén összeáll egy ilyen forintos összeg a végén. Nyilván ez egy ilyen kis gúnya.
Én még annyival egyáltalán még ennél is hátrább lépnék, amúgy egyetetek mindennel, amit mondtál, bár az alkú részt azt majd még nincs ki, mert ott van, lehet, hogy van valami, nem értek egyet. De igazából csak azt akarnám így kihangosítani, hogy szerintem 3 ilyen dolog van, ami nagyban meghatározza ezt az egész dolgot. Az egyik, hogy az adott szakterület mennyit ér a piacom, és ezek tényleg objektív dolgok, tehát tudod, hogy nem tudom, PHP-hoz értő szoftverfejlesztő ilyen-olyan-amolyan tudással az mennyit ér a piacon, és ott van egy sáv, és akkor ott azon belül lehet ott helyezni, hogy majd milyen minőségű jelöltekkel fogsz találkozni.
Hát szerintem szubjektív sajnos, de hogy...
Az interjún.
Vagy egy COBOL.
COBOL, nagyon jó. COBOL, nagyon jó, igen. Ismerek banknál dolgozó cimborámat, ahol ez egy konkrét probléma, hogy...
Már kihaltak a
hát kezdenek nyugdíjba menni a COBOL fejlesztők, és közben meg ilyen üzletileg kritikus rendszerek ezen vannak. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy az egyik ez a szakmai, az adott szakterületnek a piaci értéke, és ugye a két másik dolog, ami szerintem nagyban meghatározza, az egyik az a te, mint egyén jelölt vagy ott dolgozó ember, vagy bármi egyébnek a konkrét tudása, és ez lehet olyan értelemben konkrét tudás, hogy az adott szakterülethez mennyire értesz, tehát hogyha maradok annál, hogy nem tudom, COBOL fejlesztő vagy, akkor COBOL-nak mennyire tudod csinyát, binyát, de egyébként ebben benne van az úgynevezett domén ismeret is, hogy te a házon belüli dolgokat mennyire ismered. Ez a második, tehát a te saját szaktudásod, és a harmadik, az meg az előző ugye a hard skill, és a sosem tudom, hogy ezt hogy lehet jól magyarul megfogalmazni a soft skill-eket, én úgy szoktam ki, hogy a hozzáállásod, tehát az ilyen együttműködési és mindenféle egyéb képesség, ami ugye nagyon sokszor, ez sokszor ilyen vakfolt szokott lenni az embereknél, hogy lehet, hogy te vagy a világ legjobb szakterülethez értő embere, de ha egyébként senki nem szeret veled együtt dolgozni, mert pöcs vagy, akkor valószínűleg nem lesz olyan értékes a munkaerőpiacon megint csak. De hogy ez a 3 ilyen komponens van szerintem, ami ha lebontunk minden bullshit-et a téma körül, az adott dolog mennyit ér a piacon, te egyébként milyen tudással rendelkezel, és milyen az együttműködési képességed, meg a hozzáállásod a dolgokhoz, és ez a 3 kéne legyen így a magja a fizunak, és akkor minden más, ami erre jön, az már csak a habos-babos kakaós dolog, amit itt lehet cizellálni, de ez így a gerinc.
Story time jön. Még a nyáron tartottam egy ilyen pályorientációt fiataloknak, és az egyik srác odajött hozzám, hogy ő fejlesztő szeretne lenni, és hogy hát ő kinézte, hogy így melyek azok a programnyelvek, amik a legjobban fizetnek, és hogy ő akkor most COBOL-t fog tanulni. És hát mondtam, hogy mégis járható az út, csak valószínűleg, hogy nagyon sok pénzhez
jós. Szerintem brokernek kéne tanulni, vagy pénzügyi valamit kéne
helyezkedni. Hogy talán mással kéne kezdeni, és hogy tudod, így ezt föl lehet építeni, hogy eljussunk oda, de mással kéne kezdeni. Mert, és akkor a sztori másik fele pedig az, hogy amikor dolgoztam egy 3 betűs nagy cégnél, ott volt egy ilyen belső hírlevél, hogy elfogytak a belső COBOL fejlesztők, és hogy ha bárki szeretne COBOL fejlesztő lenni, akkor ezt így örömmel vennék a jelentkezést, és akkor egy 0-t tudsz a fizetés mögött egy helyi értékkel elcsúsztatni. És
van akkor, az a pénz, ugye?
És akkor van az a pénz, csak hogyha meglátod, hogy mi is az a pénz, vagy miért is kapod azt a pénzt, akkor lehet, hogy nem annyira szexi.
Én az mindennel egyetértek, amit mondtatok, lehet, hogy nem szabad kihangosítani, mert megszólnak a Twitteren. Annyit tennék hozzá egy kicsit kilépve a saját valóságunkból, hogy egyrészt ugye ez egy engineering management vezetők podcastja, de alapvetően ugye az van, hogy nagyon sokféle industry van a világban, meg nagyon sokféle dolgot lehet csinálni a te időddel. És azért fontos beszélgetnünk arról, hogy ki mennyi pénzt keres, mert szeretnénk, hogyha nem ez lenne a fő mérőszáma az emberek értékének, meg szeretnénk, hogyha kinyitjuk ezt a témát, akkor nem egy ilyen Pandora doboza lenne, hanem inkább egy kooperációra serkentő valami. És ugyanúgy, ahogy egy embernek megvan az értéke egy cégnél, hogyha már megtanulta a X nagyon fontos operatív dolognak a csínyát, bínyát, akkor hogyha elmegy máshova, azt lehet, hogy nem tudja ugyanúgy átültetni, vagy értékesíteni. Ugyanúgy megvan a mindenféle szakmáknak az értéke jelenleg a piacon, és ez nagyon gyorsan tud változni, mert a világunk nagyon gyorsan változik. Nézzünk meg, hogy amikor bejött a korona, akkor felment a kereslet arra, hogy legyenek biciklis futárok, mert mindenki elkezdte otthonra rendelni a kaját. Szóval azt nektek, kedves nézők és hallgatók, kell tudnotok, hogy mi az, amivel szívesen foglalkoznátok, és mi az a pénz, amit szeretnétek ezért megkapni, és azokat a piaci limitációkat muszáj egy kicsit figyelembe venni, hogy mennyit fognak ezért nektek szívesen odaadni a cégek, és hogy egyáltalán, csak ezt szeretném kihangosítani, hogy egyáltalán nem a személyes értéketeknek a mérőszáma az, hogy mennyit kerestek monetárisan, hanem egy csomó összetevőnek a közös értéke, mint egy főzelék így összeáll, és akkor ez lesz a fizetésed, de mindig nyitva van az ajtó, hogy nyissál új tudás felé, hogy nyissál új szakma felé, és pont most rengeteg ilyen átképzett szoftverfejlesztő is érkezik a piacra.
Hogy nagyon-nagyon plusz egyet akarok adni ez, mert hogy itt van egy nagyon meg nem becsült szakma, a tanári pálya, és holott, értetek, tehát hogyha ezek az emberek mind a pénzhez kötnék a saját identitásukat vagy képüket, akkor valószínűleg az összes tanárunk depressziós lenne, és biztos vagyok benne, hogy biztos vagyok benne abban is, hogy vannak, meg biztos vagyok benne olyanok, hogy vannak olyanok, akiknek nem ez adja a szépségét, hanem a tanítási vágy, vagy, de hogy ez 101 szakmában ugyanaz, és egy ilyen slightly related, de hogy beosztuk azt, hogy van ez a, bejön egy ember a cégbe, és neki más a fizetése, és akkor én elkezdem magamat méregetni hozzá, hogy szerintem tehát, hogy ez van, tehát ezt mondjuk ki, tehát, hogy van akár irigység, van akár egy, tudod én, bérfeszültség, én többet dolgozok, mégse kapok ugyanígy, szóval, hogy ez így van, meg ott van, de hogy szerintem oda érdemes eljutni, hogy kived magadba ezt a feszültséget, hogy a másik mennyit keres. Tehát, hogyha valami unfair, akkor nyilván akkor van egy kártya a kezedben, hogy oké, én tényleg többet teszek, akkor mondhatom azt, hogy figyelj, beszélek a főnökömmel, hogy lépjünk már előre ebbe, vagy több pénzt szeretnék keresni, mert hogy mondjuk nem arányos, de hogy tehát ez egy használható dolog, hogy használni is kell ezt a dolgot, de hogy végülis nekem nem jobb, vagy nem rosszabb, hogyha a másik mellettem többet, vagy kevesebbet keres. Tehát, hogy ez így arra legyünk inkább figyelmesek, hogy mi azzal a pénzzel jó vagyunk, és akkor most ne nyissuk ki azt, de hogy nyilván meg hogyan gazdálkodunk ezzel a pénzzel, meg tudod, hogy sok dimenziója van. Csak ezért ezt így meg szeretném venni, mert egy másik dolgot, amit már így félig említettél, Mefi, hogy más lokáció, vagy bocsánat, lehet, hogy nem Mefi
volt. Fancy volt szerintem a lokáció. Én is említettem, de a Fancy beszélt róla.
Egy másik dolog, amit említettél, Fancy, hogy a lokáció, hogy egy eltérő lokáció máshogy keresnek, és hogy az meg egy másik standard bérfeszültség, amikor a magyar ember, okos, ügyes srác, lány, beszélget a nem tudom, német-amerikai kollégával, aki klasszisokkal többet keres, de hogy itt nehéz a topik, tehát hogy azért itt már be kell vonni egy cost of living-et is, lehet, hogy neki, tehát hogy tényleg azt mondjuk, hogy nem tudom, ott olcsóbb a, nem tudom, az iPhone, de hogy közben meg az van, hogy az ingatlanhoz hozzájutásnak a képessége, vagy hát a küszöbe az meg irtózatosan magas, vagy éppen megfordítom, hogy mennyire van mondjuk ezek az emberek mennyire vannak védve, mondjuk egy európai dolgozó, milyen munkatörvény védi őt, versus egy amerikai munkavállalót, akit
Elon Musk kidobja egy pillanat alatt.
Tehát egy e-mailbe úgy dob ki, hogy így érted, így minden, akinek A betűvel kezdődik az e-mail cím, az kiesett ma. És hogy ott mondjuk, tehát ennek is van egy ára. Tehát, hogy mindennek van ára, csak ezt így tényleg tök nehéz nézni, tudod, amikor beülsz egy hívásra, látszólag, hogy tudod, hogy magadról, hogy te vagy itt a okos, aki domainban expert, és akkor mondod egy másik embernek, aki négyszer annyit keres, és akkor tudod ilyen, halma, tudod, hogy leesnek így az állak, hogy nem áll. De hogy ezt magunkba kell rendbe rakni.
Szerintem az még itt a fontos, hogy magunkban is, de hogy van egy olyan része is, hogy megint visszatérve oda, hogyha a cégben egyébként, és valószínűleg egy olyan cégben, ahol más lokáción, ilyen szinten, hogy mondjuk Magyarországról, meg mondjuk nem tudom, Németországból, meg az Egyesült Államokból is dolgoznak emberek, ott valószínűleg van egy jól kialakított rendszer erre, máskülönben óriási káosz lesz. És szerintem egyébként, ha tényleg jól van kialakítva a rendszer, és fair, akkor amúgy alapvetően nem annyira nehéz ezt elmagyarázni. Én csináltam már ilyen beszélgetéseket, és ahol tényleg jól működik a rendszer, ott le tudod úgy mondani, hogy figyú, nézzük meg a cost of living-et, és nyilván most ne a te konkrét cost of living-edet nézzük meg, mert abból sok dolog az választás kérdése, de ha megnézzük azt, hogy mennyibe kerül, nem tudom, 1 kilowatt áram, 1 liter víz, 1 kiló kenyér, 1 liter üzemanyag, tehát ilyen nagyon alapvető dolgok, amikből mindenki ki tud ilyen Big Mac indexszerűen indulni, hogy mennyibe kerül egy darab Big Mac, és akkor, hogyha minden nap eszek egy Big Mac-et, ami vele elmegyek egész nap, ne csináljátok ilyet, akkor egyébként mizu. És akkor ott tényleg ki szokott jönni, hogy egyébként, hogyha úgy azt mondom neked, hogy figyelj, te keresel 100 000 forintot, ő meg 1000 dollárt keres havonta, és ezt te beütöd a számológépbe, hogy mennyi most a dollár? 3,95 x 1000? Hű, hát ő nagyon sokat keres, tényleg nagyon sokat keres, csak mondjuk lehet, hogy ahol ő él, ott mondjuk ugyanaz az 1 kiló kenyér, vagy nem is tudom mi legyen, amilyen tényleg ugyanolyan, egy 1,5 literes ásványvíz, az mondjuk nálunk kerül 1 forintba, ott meg kerül 3 forintba, és akkor tehát, ott úgy rögtön látod,
hogy... Sokkal a megészségügy, érted? Tehát, hogy...
Igen, és ugye ilyenekből azért szerintem szépen le lehet ezt bontani. Ez az egyik. A másik meg azzal egyébként én is nagyon egyet értek, hogy nem kéne ez a saját magunknak így a nem tudom megítélése vagy értékelő formája lenni, de hogy szerintem itt az a nagyon fontos, hogy ugye azt kell így egyén szintjén, tehát nem mint vezető, hanem mint egyén, azt kell berakni, hogy én mit akarok csinálni az életben, most, amit nem tudom, el akarok érni, valaki azt szeretné, hogy gyakran tudjon utazni, valaki nem tudom, gyereket akar nevelni, és biztonságban akarja tudni a gyerekeinek a jövőjét, valaki nem tudom, szeretné, hogy minél előbb megszabaduljon a hitelétől, és a sajátja legyen a háza, és ezeket azért szépen le lehet bontani, és hogyha ez megvan, akkor ahhoz be tudod igazítani, hogy akkor neked tulajdonképpen mekkora pénzre van ahhoz szükséged, és egyébként szerintem egyáltalán nem ördögtől való, van olyan ismerősöm, aki azért ment el konkrétan nem tudom, ilyen valami nagyon gány fizikai munkát csinálni, amire így elsőre senki nem mondaná, hogy ezt örömmel csinálja, mondta, hogy olyan irgalmatlan pénz van benne, hogy kiszámolta, hogy 3 év alatt nem tudom, ki tudja fizetni a hitelét, meg elég sok mindent meg tud valósítani, aztán majd lehet, hogy utána megint csinál valami ülök az irodában 8-5-ig típusú munkát, de most inkább ez volt neki a fókusz.
Nem,
igazából csak át akartam menni a kövére, de mond.
Igen, szóval nekem csak az jutott eszembe, hogy akkor visszakanyarod oda, hogy mint vezető mit tudsz tenni. Mindenképpen én bátorítani szoktam az embereket, akikkel dolgozom, hogyha valami nem tetszik nekik, akkor jöjjenek és szóljanak és mondják. Mert ameddig a mancika a gizikének mondja, hogy jaj, hát én nem keresek elég jól, addig nem nagyon lesz változás, meg hogy nem nagyon tudjuk belátni, hogy ez mondjuk mennyire tudja befolyásolni a tényleges keresetet, de hogyha elmész a vezetődhöz, vagy valakihez, akiről presumably azt látod, hogy van ráhatása a fizetésekre, nem biztos, hogy a te csapatodnak a vezetője lehet, hogy a HRS, vagy a finance, vagy a bárki, Hogyha rézeled ezt az issút, hogy te nem vagy elégedett, akkor nagyobb eséllyel fognak tudni rajta változtatni. És mint vezető, én mindenképpen arra bátorítanék mindenkit, hogy on the spot soha ne ígérjetek semmit, mert nagyon sok dolog van a cégben, amiről lehet, hogy nem tudtok, vagy amire nincs ráhatásotok. Mindenképpen szerezzetek még információt, hogy a többiekhez képest ez az ember hogyan tud teljesíteni, milyen esetlegesen olyan vakfoltjaid vannak, amikről eddig nem is tudtál, illetve, hogy milyen más juttatásokat tudsz adni, ameddig egyébként például nem tudsz fizetésemelést adni, vagy hogyha nem is teljesít jól az ember, vagy elvárt szinten, akkor mit tudsz neki visszajelzésként adni, hogy miért nem kapott eddig fizetést, vagy fizetésemelést, reméljük fizetést kapott,
igen.
De hogy mindenképpen gyűjts információt, mert a meggyőződéseink általában nagyon szűkletű körülvé tesznek minket, és ezért jó, hogyha erről van egy diszkuszió, mert akkor lehet közelíteni a nézőpontokat, és közelíteni az elképzeléseket, és hogyha van egy kijelölt út, hogy a csapatod tagja hogyan fog tudni több pénzt keresni, vagy hogyan fog tudni értékesebb lenni a cégnek, akkor már te is egy sikeresebb csapatvezető tudsz lenni.
Van egy olyan stratégiám, hogy amikor elkezdek egy új emberrel együtt dolgozni, én, mint az ő vezetője, akkor megkérdezek tőle, tudjátok, van egy ilyen kis kérdés is, erről már beszéltünk, és van egy olyan pont is benne, hogy azt járom körül, van ez az öt szeretett nyelv, és hogy melyik az, ami nekik mondjuk értékes. Tehát, hogy tényleg az kell, hogy mondjuk hosszabb legyen egy vanonvan, mert hogy ő ott el tudja mondani mindent, amit, tehát hogy meg szeretne osztani valamit, vagy pedig egy pénzemberről beszélünk, akinek tényleg az a szeretet nyelve, hogy ő kapjon pénzt, mert ő abból, nem tudom, valamit csinál, tehát hogy fel tudja használni úgy, ahogy neki kell.
Vesz csokit.
És egyébként ezt a fordítva is csinálom, tehát felfele is pont ugyanezt csinálom, hogy amikor elkezdődik egy kapcsolat, akkor szólok, hogy figyeljetek, én tudod, az a srác vagyok, akit nagyon dicsérhetsz, ez tök jó, nem érdekel, de hogyha a hó végén egyel több forint jön a számlára, akkor igazából én egész örülök ennek. Tehát, hogy maradjunk
ebben. Csak ugye el kell mondani, hogy van autóm, van házam, van gyerekem, és nem szeretem a legót. Ennyi a kép.
Az a lényeg, hogy figyeljetek oda az embereitekre. Például a kispocok úr nem nagyon iszik alkoholt, tehát hogyha ő kapna egy wine ajándékcsomagot, vagy egy sörkóstoló túrát a kedves feleségével, szerelmével, gyerekével,
70 ezeres sörcsomagot.
Vagy valamilyen sörcsomagot lehet, hogy nem értékelni annyira. Sőt, úgy érezné, hogy nem is figyelt rá az, aki küldte neki ezt a csomagot, mert hogy köztudott róla, hogy nem nagyon fogyaszt alkoholt. És éppen így legyetek.
Meg az, hogy a homlokomra van írva, hogy tudom, money man.
Igen. Hát meg az, hogy ugye ilyenkor szokott az emberben az lenni, hogy ja, tök jó az a 70 ezeres sörkupon, de adtál volna 40-et cash-be, annak jobban örültem volna, mert ezt jobban nem tudom.
Kászámlát fizetnék a hónapban.
Az most aktuális is, igen. Igen. Én azt akartam behozni egyébként így a mit tudunk vezetőként csinálni oldalról, hogy szerintem az a legfontosabb, hogy mindig te, mint vezető kezdeményezd ezt a beszélgetést. És itt két helyről lehet jönni. Az egyik, hogyha nem nagyon van rendszer a cégben erre az egészre, mert van ilyen, ahol ezt ilyen bénán kezelik, vagy csak egyszerűen nincs kialakult rendszere, akkor te tegyél be magadnak egy, nem tudom, felvétel utántól számított, amikor felvetted az adott embert, egy évente egyszer üljél le vele beszélni, hogy egyébként elégedett vagy a fizuddal, hogyha látod, hogy hogyan változott a tudási teljesítménye, bármi egyéb, akkor mindegy, itt szerintem érdemes azt is behozni, hogy a jutalmat meg a fizetést azt tök jó szétválasztani. Tehát ugye a jutalom az valami, hogyha volt egy aktuális olyan dolog, ahol valaki nagyon oda tette magát, vagy valamit nagyon csinált, akkor az jutalom, és az valószínűleg egy másik dolog, és ugye a fizetésben inkább azt kell honorálni, hogyha valaki folyamatosan oda teszi magát, és ezt akár még egy emelkedő tendenciával is tudja csinálni. És a jutalomnál szerintem az is tök hasznos, hogy van ugye ez a most hogy típusú jutalom, amikor azt csinálod, hogy most, hogy ezt a valamit nagyon megtoltad, elérted, megcsináltad, akkor ott ezért van a jutalom. Meg ugye van a bónuszszerű, ahol azt mondjuk, hogy akkor, ha ezt a dolgot eléred, akkor lesz egy ilyen típusú jutalmazás. De hogy long story short, mindig te kezdeményezd a beszélgetést, mint vezető, ne hagyd, hogy a másik embernek, mert az a legrosszabb munkavállalóként, amikor nem tudod, hogy mi van, te nyilván egy évente egyszer van lehetőséged jó esetben erről beszélgetni, és ha nem kezdeményezi a vezetőd ezt a beszélgetést veled, mivel tabu téma, te nagyon nehezen fogod tudni ezt felhozni, és pontosan ezért szerintem a vezetőnek a felelőssége. Még egyébként akkor is, hogyha amúgy egyszerűen arról szól a beszélgetés, én például volt most ilyen beszélgetésem nemrég, hogy figyú, most van ennek az ideje, de még egyszer nem vagyunk ott, hogy veled tudjunk fizuról beszélni, mert nem dolgozol még itt annyi ideje, nem vagy még benne abban a rendszerben, ami feltételrendszerben, ami ahhoz kell, hogy erről beszélgessünk, és ezt megemlítettem, hogy vanon van elején, és tudta egyébként a másik ember is, de így aludtunk nyugodtan, hogy ez belett ez a dolog hozva. És te még egy dologba kanyarodnék bele, amit még talán inkább az előző tartozott, csak ott kimaradt az a blog, de ezt így be akartam dobni, hogy dumáltunk sokat a transzparens bérezésről, és ott szerintem az fontos, hogy egyébként ha a te cégednél nincs ilyen, mert mondjuk ez egy pici cég, vagy nem tudom, egyszerűen csak nincs ilyen rendszer, akkor ezt amúgy annyira nem bonyolult egyébként fölépíteni, mint amilyen lehetetlennek tűnik, vagy lehetetlennek hangzik. És igazából itt vannak ilyen elemek, amiket, hogyha így szép lassan egyesével iterálva el tudsz oda jutni, ezeket felépíted, akkor igazából már nagyon-nagyon kevés választal attól, hogy akár transzparens is legyen a bér. Ugye a kispocok szerintem te említetted úgy nagyjából, vagy erre gondoltál, szerintem a kompetencia mátrixszal, ami alapvetően tényleg egy táblázat, ami összefoglalja az ilyen különböző hard skill-eket, soft skill-eket, és akkor egyszer be lehet
jönni, hogy... És az adott szinthez milyen elvárások
van. Így van. És ha már ugye szintekről beszélünk, akkor lehet grédek, vagyis szintek, tehát meg lehet mondani, hogy milyen a pályakezdő, vagy a junior, milyen a nagyon tapasztalta, vagy a senior, és akkor milyen a nem tudom, staff, meg a fölötte lévő dolgoknak az elvárásrendszere. Ez nagyon sokat segít egyébként abban is, hogy ne legyen félreértés az egész sztoriból, hogy most akkor miért a Béla, meg a Peti, meg a Józsi, ő miért ilyen, meg miért olyan. Hát figyelj, azért, mert ő ezen a szinten van, ő ezt hozza, és akkor ez ami működik. Mondjad.
Hogy egy ilyen nagy, a bérsávokhoz egy adalék, ami szerintem elengedhetetlen, mert hogy valahogy szét kell azt válasszuk, hogy valaki azért vállal nagyobb szerepet, tehát hogy azért akar előrelépni, hogy több pénze legyen. Tehát ezt valahogy le kell választani erről a rendszerből, mert hogy egyrészt nem tud mindenki a végén principal engineer lenni a cégen belül, mert nincs ennyire, mert akkor nincsen icing, aki egyébként szállít, tehát mindenki megtervez valamit. Szóval ezt valahogy le kell választani róla, és akkor erre szerintem az egy tök jó best practice-em, hogy a bérsávokat valahogy átfedéssel kell tenni, tehát hogy van egy medior bér, ami X-től Y-ig tart, és hogy az Y alatt kezdődik a senior sáv. Csak azért, hogy tud léptetni a medior embert is, anélkül, hogy nagyobb felelősséget adj neki. Tehát hogyha egy senior embertől elvárunk, hogy csapatot vezessen, most egy ilyen made-up thing, akkor érted, nem mindenki tud csapatot vezetni, mert hogy nincs annyi csapat. Viszont korrekt bérezés mellett, vagy tehát van egy tök jó performer emberünk, aki nem akar csapatot vezetni, akkor ne kelljen neki ezért szintet lépni, igen. De pénzben lépjen előre.
Nem mindenki akar.
Így van.
Ezeknek pont ez a, ugye ezek ilyen lépcsők gyakorlatilag, hogyha van egy kompetencia matrix, tudom, össze tudod foglalni azt, hogy akkor melyik szinten kb. Mit vársz el. Egyébként lehet egy skill matrixod is, ami konkrétan azt mondja meg, hogy vannak bizonyos skillek, ezek lehet valami nagyon specifikus szakmai skill, vagy domain skill, vagy bármi egyéb, ami kell egy adott területen, és ezt is be tudod azonosítani, hogy kinek mi az a skill, ami nagyon erős. És itt például ez amiatt lehet hasznos, mert van olyan embered, aki ért valamihez, ami most egyébként nem kell semmilyen szempontból, de mondjuk tudod, hogy bejön egy olyan projekt, ahol kéne olyan ember, aki azért, és hogyha erről van egy táblázat, hogy várjál már, hát ő ebben amúgy otthon van, csak mi ezt eddig nem használtuk, ezt is fel tudod használni, és ugye ezek, ha összetevődnek, tehát van ilyen-olyan kompetencia matrix, skill matrix, vannak szintjeid, akkor erre már nagyon egyszerű egyébként bérsávokat csinálni, ha ismered a piacot, mert egyszerűen azt tudod mondani, hogy ezek a szintek, és amit mondnak is pocok, az egy nagyon jó módszer, igen, hogy a simán lehet, hogy egyébként a juniornak a sávja, az egyébként a vége, az már valahol inkább az első harmada a következő sávnak, és ugye ez azért van, hogy tudjál egyébként adott esetben egy jó teljesítményű embernek, aki még mindig junior, fizetésemelést adni, és ne az legyen, hogy csak arra megyünk, hogy kimaxoljuk a sávot. És amúgy ezek a dolgok, ha megvannak, innentől igazából már csak egy nagyon pici ilyen beszélgetés, meg kontextusadás, és egy ilyen nagy levegős lépés kell ahhoz, hogy transzparens legyen a bér, hiszen hogyha fair módon ezen szempontrendszer mentén határozod meg, hogy ki hol helyezkedik el, ezek alapján lövöd be a fizetéseket, és az tényleg a piaccal is igazítva van, akkor igazából semmi hátránya nincs a dolognak. És egyébként ott még az egyik ilyen jó stratégia az, hogy simán lehet annyit is csinálni, hogy először csak a sávokat teszed házon belül publikussá, és azt még nem mondod el, hogy ki hol van a sávon belül, de azt mondod, hogy ezek a sávok, és akkor a sávon belül ez a matek, és akkor ott már látja az ember, hogy akkor meddig lehet nyújtózkodni, és egy idő után ez ki tud alakulni, hogy tényleg azt is megmondod, hogy nem a konkrét fizut kell feltétlen tudni, hanem azt, hogy ő ebbe a sávba vagy kategóriába van.
Ehhez még az is hozzátartozik, mindennel egyetértek, hogy ez csak akkor lehetséges, hogyha akarja csinálni a cég, ahol vagy.
Nagyon jó, amit mondasz.
És hogyha az a cég abból éppen aktuálisan profitál, hogy nem transzparens a bérezés, vagy nem éppen aktuálisan, hanem krónikusan profitál belőle valahogyan, hogy az emberek inkább egymásra haragszanak, tegyük fel, hogy miért ő keres annyit, és miért ő kap fizu emelést, és akármi,
Hát akkor... meg van olyan, ahol egyébként nem is feltétlen probléma ez, hanem mondjuk egy olyan cég, aki mondjuk munkaerőt közvetít, vagy tudást közvetít, annak nem biztos, hogy amúgy jó tudnia, hogy mik a sávok, mert ugye az neki az egy értékes információ, ami egyébként az ő konkrét bevételét is érintheti.
Világos, de hogyha a cég abból éppen profitál, akkor valószínűleg nem fog akarni fizusávokat csinálni, nem fog akarni transzparens lenni a monetáris javakkal, és hogyha ismét bátorítanék mindenkit, hogyha te azt érzed, hogy egy munkavállaló vagy egy ilyen cégnél, ahol nem látsz arra lépéseket, hogy legyen egy transzparensebb bérezés, és pedig már próbáltad, már beszéltél róla, már tettél érte, már stb. Már meghallgattad az AV-ket, és tovább küldted két másik embernek, akiről azt gondoltad, hogy az ellájod lehet ebben a projektben, és nem történik semmi, akkor ne félj elmenni néhány interjúra, és beszélgetni egy pár másik céggel arról, hogy ők hogy állnak ehhez a kérdéshez. Tipikusan úgy tűnik számomra, hogy a külföldi cégek, meg a külföldi érdeklődésű cégeknél nagyobb az akarás arra, hogy transzparensek legyenek a bérek, de magyar cégeknél is van rá példa, hogy ezt meg tudják lépni.
Szerintem kulturálisan nekik több idejük volt úgymond arra, hogy a piacgazdaságot tovább vigyék, és mi ebben szerintem mind Magyarországban, meg mind KKV-k szektor, ez le van maradva.
Hát meg ugye egy részben, kultúra volt.
Igen, meg egy részben okkal van lemaradva, tehát saját érdekből van lemaradva, meg a másik része meg az van, hogy még nem is látja, hogy ez egy probléma. És mondtál egy olyat, Mifi, az előbb, hogy a vezető felelőssége az, hogy ezt elvigye, és ebben egyetértek veled, tehát ezt egy vezetőnek kell, viszont úgy nem lennék elégedett most ezzel a beszélgetéssel, nem mondanám ki, hogyha viszont, ha ez nem történik meg, akkor ez nagyon is a munkavállalónak a felelőssége, hogy hozza fel minél többször a topikot, már karcolgattuk ezt így, szerintem Fenszi, te is mondtad, hogy az van, hogy nagyon könnyű nem elővenni a témát, még nem beszélünk róla. Tudod, egy ilyen kicsit ilyen óvatosan körbe táncoljuk azt a sünit, ami ott van a szoba közepén. De hogy hozd fel, és akkor erre szerintem jó praktika az, hogy csak, tehát nem azzal mész be az ajtón, hogy na, most nekem fizetésemelés kell, hanem szerintem ez az elején is akár egy ismerkedős fázisban még egyszerűbb, amikor csak azt mondod, hogy figyeljetek már, én most jöttem, nem tudom, hogy működik a rendszer. Legyetek már kedvesek abban segíteni, hogy én nekem a fizetésem hogy fog idővel növekedni. Mit kell nekem ahhoz tenni, hogy legyen, és hogy mi mennyire át, tehát hogy milyen ciklus van a cégen belül, hogy évente, nem tudom, 4-6-szor, 1-szer emelnek, mit kell nekem ahhoz tenni, és akkor elővenni, akkor ilyenkor kicsit a kompetencia matrixot, akkor megérteni a magát a rólt, amiben te benne vagy, hogy mi az elvárás benne, és ezt sokszor elő kell venni a vezetővel, hogy éreztessük vele, hogy nekünk erre szükségünk van, nekem ez fontos, és mi végülis, ugye ez egy biznisz, ahogy beszéltük, tehát érdekelt vagyok abban, hogy ez menjen, te meg azért vagy érdekelt, hogy itt maradjak, tehát ez igen. A trade.
Igen, hát meg az visszaugorva a legelejére, hogy abszolút persze te is beszélod, de ez, amire próbáltam utalni, hogy egy ideális világban ebből nem kéne gond legyen, mert a cégem belül egyértelmű, hogy működik, és megvan a kerete a beszélgetésnek, de azzal abszolút egyetértek, hogyha viszont a másik oldalon vagy, tehát nem mint vezető, vagy akár mint vezető is veled meg senki nem beszélget, ezt akármennyire is kényelmetlen, meg tabú, ezt vinni kell. És csak annyit akartam erre az egész amerikáncsos témára hozni, ami egy nagyon jó gyakorlat szerintem Amerikában, és amúgy szoftverfejlesztői poziknál itthon is nagyon megy, és amúgy mindig ilyen nagy vita téma HR-esek meg szoftveres szakemberek között, az álláshirdetésben a bérsávnak a megjelenítése. És most ne arra gondoljatok nyilván, amikor kirakják, hogy nem tudom, 100 000 kötőjel 4 millió forint között lehet keresni, mert annak igazából nincs értelme. De ugye az államokban az van, hogy sok államban konkrétan muszáj, nem rakhatsz ki úgy álláshirdetést, hogyha nincs megadva hozzá bérsáv, és az is szerintem nagyon jól építi ezt az egészet, hiszen ugye ha már bent vannak embereid, de te keresel valakit, és kirakod a sávot, és tudod, mondja mindenki, hogy hát figyelj, a sáv minimumánál kevesebbet keresek, akkor most lépjek ki, és
jelentkezzek újra. Vagy
igen, szóval szerintem az is egy ilyen jó eszköz, ami ezt tudja növelni. És szerintem az tök fontos, hogy amúgy igen, nagyon igaza van a Fenszinek, amit mondott, azzal, hogy ezt csak akkor lehet csinálni, hogyha a cég akarja, de szerintem vezetőként ezt tökre el lehet kezdeni, akár piciben is építeni, még akkor is, hogyha nem tudom, a nagy egészben nehezebben kapcsolódik be ez az egész transzparens kezelés. Te, mint vezető is tudsz valamennyire transzparens lenni, hogy legalább nem tudom, a módszert, meg az időközöket, meg az ilyen jellegű dolgokat végigbeszéled az emberekkel.
Nekem az van a fejemben, hogy sokszor friss vezetők nem mernek arról beszélni, hogy mondjuk mekkora összeget keresnek, vagy mennyivel keresnek többet, mint mondjuk a csapatuknak a tagjai, és ahogy ez már feljött több ízben ma, ezt jó először mindenkinek saját magába helyre tenni, hogy az én munkám innentől kezdve nem azért ér többet, mert én több sorkódot írok, vagy komitolok, hanem azért ér többet, mert mindenkinek segítek abban, hogy ő minél jobban tudjon kódot írni, és azért, mert engem most már nem azért fizetnek, hogy kódot írjak feltétlenül, hanem azért, hogy meetingeken üljek, beszélgessek az ügyféllel, tervezzek, és a többi, úgyhogy ne féljetek ezeket az új skilleket a lehető legjobban kitanulni, és utána monetizálni.
Vagy mondjuk én viszem haza azt a stresszt, amit neked emiatt nem kell hazavinned, és ezt honorálja a cég egy kicsit nagyobb.
Én vállalom a felelősséget azért, ami
mondjuk igen,
a
projektet. Igen, ha elromlik valami, igen, akkor igen. Jó, szerintem nagyjából körbe értünk így témák kapcsán. Olyan értelemben nem, hogy én most azt érzem, hogy még egyébként még két részt tele tudnék beszélni ezzel, mert nagyon, nagyon sok minden van még a fejemben, amit nem nyitottunk ki. Például, hogy mit csinálja, amikor nem tudom, valaki fizuemelést kér, de nem tudsz annyit adni neki, és akkor ott mik a stratégiák. Szóval lehet, hogy ebben még lesz később kakaó, de szerintem most nagyjából úgy, amit most arra terveztünk, az körbeértünk. Általában a Fancy foglal össze, de még hogyha nem tudom, van bármi gondolatotok, amit hozzáadnátok, akkor még azzal ugorjunk be.
Három dolgot szeretnénk megemlíteni, csak mert egy felszínesen egyet kimondtunk, hogy itthon szerintem ezek a HACE által minden évben legenerált adatpontok, hogy milyen fizetések vannak, ezek egy jó kiinduló pontok, ez most nem azt jelenti, hogy minden teli találat, meg minden, aki az alatt keres, az most itt a kutyaütő, de hogy az a lényeg,
semmi nincs, akkor jobb lesz az.
Hogy ez egy tök jó kiindulási pont, már csak azért, hogy ingyenesen elérhető dolog, letöltöd, megnézed azt, hogy te, és akkor ez fontos, nem IT only ez a dolog, hanem hogy így nagyon széles spektrumban nagyon sok pozíciót vizsgálnak, tök jó kimutatás abban, hogy mondjuk esetleg tavalyhoz képest mennyit nőtt a piac, vagy ilyenek. Szóval ez egy jó túl. A második túl, amit akartam mondani, hogy nézzetek jobboardokat, ahol vannak publikus salary-k, tehát egyébként IT-ban abban annyival könnyebb, hogy mondjuk egy LinkedIn jobsboardon már egyébként elég sok helyen fönn vannak a salary range-ek, de hogy ez is egy tök jó kiindulási pont. Ide, vagy magyar vonatkozásban talán még bedomol ezt a no fluff-ot. Egyébként sem vagyunk érdekeltek, sajnos nem vagyunk érdekeltek, de hogy ez tök jó megemlíteni, mert ők itthon, illetve a régión belül tök hamar elkezdték azt, hogy ők úgy ajánlanak pozit, hogy csak árral, vagy hát, hogy próbálnak hozzá csinálni egy árat.
Hallgassatok a jelöltekre, mikor interjúztatok.
És a harmadik pedig az, hogy beszéljetek, mert hogy mostában nagyon Redditen pörgök, és hogy tök jó látni, hogy nagyon sok olyan subreddit van, hazai subreddit, a /Hungary-n is teljesen jó kérdések jönnek, hogy az adott szakmában mik a realitások, és ezek tök jó adatpontok nektek, hogy rájöjjetek, hogy hol vagytok akár egy ilyen globális helyzetben, úgy értem, hogy Magyarországon belül mondjuk a nem fővárosban ez reális-e az a bér, amit keresel, vagy nem. Szóval tudsz egy kicsit összevetni a dolgokat vele.
Én ilyen 20. századi ember vagyok, és csak az jutott eszembe, hogy beszélgess a barátaiddal, meg beszélgess a kollégáiddal, hogy ők hogy vannak azzal a jutalmazással, amivel éppen élnek. Ez egy sörözésnél úgy is felszokott jönni, és szerintem a bizalmat mindenképpen tudja emelni, hogyha ezt ítélkezés nélkül át tudjátok beszélni, és akkor van egy csomó másik adatpontod, és erre is jó. Nem akarok buzdítani senkit arra, hogy most munkát váltson, mert a gazdasági helyzet meg a minden, csak azt szeretném mondani, hogy nem kell félni az újdonságtól, mert ez csak egy tanulás, és hogyha elmész interjúzni, és kiderül, hogy amúgy rohadt jól keresel ott, ahol vagy, és még nagyon sok dolgot kéne megtanulnod ahhoz, hogy elérd egy másik cégnél ugyanezt a fizetést, akkor az is egy információ neked.
Megvezetőként abban nagyon sokat ki tudsz indulni, hogyha egyébként azon gondolkodsz, hogy amúgy mi a reális az adott területen az embereidnek, fizetésnek, hogy ha interjúztatsz, tehát amikor interjúztatsz embereket, ott meghallgatsz ugyanarra a pozira nagyjából hasonló tudású 5 darab embert, és látni fogod, hogyha te 3-at gondoltál a pozira, de mindenki 4-nél kezdi a beszélgetést, akkor valószínűleg a 3-mal el vagy egy kicsit lőve, és ehhez még a HACE-re se kell előfizetni, hogy lásd a számokat. Jó, akkor szerintem most már tényleg körbejöttünk. Én ilyen összefoglaló gondolatként egyébként azt tenném hozzá, hogy egyrészt eldobáltunk egy rakatnyi nagyon jó módszert, ami ha van, akkor tök jó, hogy van, és akkor ezt nyilván használjátok. Kompetencia, matrix, bérsávok, grédek, mindenféle hasonló dolog. Ha nincs, akkor meg ezeket érdemes felépíteni, és én tényleg azt hangosítanám ki, hogy ezt akár nagyon piciben is érdemes elkezdeni. Tehát én amikor először csináltam ilyet, akkor csak az én csapatomban kezdtem el azt csinálni, hogy lesz egy ilyen dolog, és amikor az jól működött, ezt elkezdték más csapatok is átvenni, és végül az egész cégben egy ilyen meghonosított dolog lesz. Szóval ezt abszolút ajánlott neked, mint vezető képviselni. És talán a legfontosabb üzenet így vezetőként, hogy te hogyan állj a fizetéshez kapcsolódó beszélgetésekhez, az talán meg az, hogy beszélj erről, tehát ez a legfontosabb dolog, hogy ne legyen ez egy tabu téma, segíts a csapattagjaidnak. Ha van a cégben valami kiforrott rendszerre, évente egyszer van egy időablak, amikor le lehet ülni, beszélgetni, akkor ezt nyilván vett komolyan. Ha nincs ilyen, akkor meg te egyszerűen állíts be egy naptár emlékeztetőt, és évente egyszer ülj le az emberrel, és kérdezd meg, hogy egyébként mizu fronton, és nyilván ha azt látod, hogy ő amúgy fejlődik, teljesít, elégedettek vele, akkor te megképviseled azt a lehetőségeidhez mérten, hogy neki legyen fizetés emelése.
És kompetencia matrixot nem csak nulláról lehet elkezdeni. Csomótok jó publikált nagyobb cégnek kompetencia matrixai elérhetőek, nézzetek rá csak akár inspirációként.
Igen. Meg nem kell nagyba gondolkodni, tehát mindenki gyorsan meg tudja fogalmazni, hogy mik azok a dolgok, amik nagyon jók, és mik azok a dolgok, amiket keresünk, és akkor abból már így ki lehet indulni. Nagyon jó, köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Ez volt a második évad, második rész, ahol beszéltünk a fizukról.
Így van.
Kéne ilyen csing-csing hang.
Ting-ting.
Megtold a...
Mondd ki a mondatot, Fancy.
Mondd ki, Fancy a mondatot.
Like, share, subscribe.
Így van.
Ez az, igen, így van.
Köszönjük írjatok szépen, hogy itt voltatok. Jaj, és most nem felejtem el bemondani, hogy lett egy e-mail címünk. sziasztok@avkpodcast.hu. Ide tudtok nekünk írni levelet. Ígérjük, hogy megnézzük, azt nem ígérjük, hogy gyorsan.
És igyekszünk válaszolni mindenre, ami kérdés, ötlet, vagy panasz, de a Twitter az valószínűleg hatásosabb út.
A Twitter az általában valahogy gyorsabban följön. De az e-mailt is nézzük. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Találkozunk márciusban.
Szevasztok!
Hello!